Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva dicsérjük Istenünket, testvéreim, keressük meg és énekeljük a 25. Zsoltárnak az első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 479. dicséretnek az első és második versét. A 479. dicséret első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy itt állhatunk most előtted, templomban, a te színed előtt. Köszönjük, hogy azzal a kéréssel fordulhatunk feléd, hogy most hinni taníts bennünket. Segíts nekünk elhinni azt, hogy ami most itt történik majd, az nem csak emberi akarás, nem csak emberi szándék, hanem a te életre hívó kegyelmed, akaratod és szereteted gyümölcse. Köszönjük a konfirmálók életét. Köszönjük, hogy születésüktől fogva hordoztad őket minden mai napig, mert te tudtad, hogy egyszer majd az életüknek elérkezik az a pillanata, amikor kiállnak eléd, és megáldod őket. Az ő szívükbe, lelkükbe, ezen a mai Isten tiszteleten, és a miénkbe is. Hadd váljon valóra az, amit csak te adhatsz, ajándékba, kegyelemből, hogy megszületik az élő hit. Így kérünk most téged, szenteld meg Isten tiszteletünket, az igét, az úrvacsorát, és mindazt, amit cselekszünk majd. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, az élő Istennek üzenetét a János Evangélium a 14. részéből olvasom, a 6. vers elejéből. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen az ünnepi Isten tiszteletem. Engedjétek meg, hogy legelőször a konfirmandusokat, akik Istennek legyen hála, 14-en fognak most kiállni ide az úrasztala elé, hogy elkérjék a számukra elkészített áldást az élő Istentől. De természetesen köszöntöm azokat a családtagokat is, akik eljöttek erre az ünnepre, hogy együtt adjunk hálát azért, hogy ezek a gyermekek, fiatalok, még fiatalabbak, felnőttek, eddig az életüket úgy élhették, hogy most egészségesen itt állhatnak előttünk, és hitünk szerint az élő Isten előtt. Erre az ünnepre készülve, akik többen is itt voltatok az elmúlt vasárnapokon, elkezdtünk egy sorozatot, amelyik Jézus bemutatását célozta meg. Hogy fogadalom tétele előtt, és hadd forduljak most elsőrenden a konfirmandusokhoz, megismerhessétek azt az Urat, aki barátotok, társatok szeretne lenni mindenkor, mindenben. Ezért foglalkoztunk legelőször azzal, hogy Jézus az ajtó, akin keresztül beléphetsz Isten világába, ahol beszélgetni szeretnének veled az életedről, a belső világodról, a kérdéseidről, a félelmeidről, vagyis rólad, de nem úgy, mint ahogy az emberek előtt láttatod önmagadat, hanem úgy valóságosan, mint amilyen te vagy, önmagad. Azután beszéltünk arról is, hogy Jézus a jó pásztor, aki az életednek szeretne olyan vezetőjévé lenni, hogy ne váljál céltévesztett emberré, aki nem csak megőrizhet téged, hanem elvezethet oda, ami a te életednek speciálisan kijelölt iránya és végcélja. Amit most még talán keresel, 14 évesen, de sokszor még talán 50 évesen is, hogy azt a végső célt, amiért te születtél, amiért erre a földre Isten kegyelméből eljöhettél, azt elért és megtalált. Legutoljára arról beszéltünk, hogy Jézus nem véletlenül akar a te életednek csónakjába beszállni. Mert tudja nagyon jól, emlékeztek erre az ige hirdetésre, hogy viharba fogsz kerülni. Életed folyamán, többször is, sokszor, és azt szeretné, hogy azokban a viharokban, amikben neked ott van, és ott lesz sajnos a helyed, azokban te ne legyél egyedül. Ne egyedül küzdjél a te lelki viharaiddal, az életedet borzoló hullámokkal, hanem legyen egy társad, legyen egy olyan urad, aki egyszer feláll és azt mondja, úgy, mint ahogy a háborgó tengernek mondta, csend legyen, és csend lesz. Megszülethet benned a békesség, megszülethet benned az az öröm, hogy tudhatod, soha nem vagy egyedül. Vagyis nem véletlen, hogy te most itt vagy, mert Jézus megállt az életed csónakja mellett, és beszállt abba. Furcsa ezt elképzelnünk, hiszen magunk akaratából jöttünk el, úgy gondoljuk ma is ebbe a templomba. De higgyétek el, az, hogy ma itt vagyunk, hogy ti vagytok itt, ez egyáltalán nem véletlen. Ennek folytatásaként, és egyben lezárásaként olvastam most fel előttetek ezt a Jézusi önvallomást azért, mert megint üzenni szeretne valamit nektek, mielőtt utatokra indultok. Azt olvastuk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez elsőre elég elvontnak tűnik, mit is akar jelenteni ez nekünk. Ez az ige Jézus szájáról akkor hangzik fel, amikor a halálára készül, és próbálja felkészíteni a tanítványait arra, hogy ő hamarosan egy ideig nem lesz ott velük. Összefoglalva, mire is figyeljünk ma? Jézus arról szeretne ma beszélni veled, hogy minden embernek, neked is, aki megszületik erre a földre, annak van egy útja, van egy igazsága, és van egy élete, amit nem az ember, nem én és nem te határozol meg. És azt gondolom, hogy első hallásra erre az üzenetre az ember felháborodik, sőt tiltakozik ellene. Érthetetlenül áll előtte. Miért jó nekem az, hogy ez a Jézus határozza meg az utamat, az igazságomat és az életemet? Kikérem magamnak, én önálló életet akarok élni. Felnőtt emberként élek. A magam életét szeretném tervezni, formálni. Hadd mondjam el előre, nem baj, ha ez ellen az igazság ellen tiltakozik valami belül. Minden ember ezt teszi. De remélem, hogy az igehirdetés végére megérted, Jézus miért mondja ma ezt neked. Nem véletlen, hogy ez ellen mindenki felháborodik. Dehogy is lesz nekem egy olyan utam, mint annak a másiknak, főleg akit nem szeretek. És mutogatunk másokra, olyanokra, akiknek az életét egyáltalán nem kívánjuk. A ti korotokban, kamaszkorban alaphozzáállás. Dehogy is szeretném úgy élni az életemet. Sokszor még az is elhangzik a szánkról. Nekünk is elhangzott. Mint ahogy a szüleim éltek. Ilyenkor mindenki azt fogadja meg. Én más leszek. Én másként fogom csinálni. Én biztos nem szeretnék úgy élni, ahogyan ők. Ma ez a Jézus arról beszél veletek, hogy van egy cél, van egy út, van egy igazság, amelyhez el fog jutni az életed. És ő ebben ott akar lenni. Nem véletlenül, hogy így kezdi. Én vagyok. Ha őt megismered, ha őt elfogadod, akkor az övé a tiéd lesz, és a tiéd az övé lehet. Nézzük hát először röviden, mit jelent ez, hogy én vagyok az út. Ez a jézusi kijelentés azt jelenti nekünk, hogy van egy út, ami már nem járatlan, hanem valaki már végigment azon. Ismeritek mindannyian ezt a mondást. Járt utat járatlanért, fel ne adj. Jézus ma azt üzeni neked, én szeretnék a te utad lenni. Mert ha azon az úton mész, amit én már kijártam előtted, nem fogsz eltévedni soha. Szerintem mindegyen emlékszünk egy olyan gyerekkori élményünkre, amikor eltévedtünk, de akár felnőttként is. Milyen félelmetes az az állapot. Na ezért szól ma neked. Ha azon az úton jársz, amit én kijártam neked, amin már végigmentem, nem fogsz eltévedni soha. Van egy közös út az életünkbe, ahol újra meg újra összetalálkozhatunk. És ez nem más, mint a Jézus útja. Fontos ez az út, mert ezen az úton védelem alatt lesz az életed. Nagyon sok minden fog érni. Nagyon sok bánat, nagyon sok keserűség, nagyon sok harc. De egy dolgot tudhatsz. Védelem alatt lesz az életed. Olyan védelem alatt, ahol nem más, mint ez a Jézus fog téged oltalmazni. Emlékeztek talán arra, amikor arról beszéltünk, hogy ő a pásztorod szeretne lenni. Nem azért, mert ő rosszat akar neked, hanem azért, mert azt szeretné, ne legyen bajod, óvni szeretne. Amikor arról beszéltünk, hogy a csónakodba szeretne beszállni, mert társad szeretne lenni, akiben nem fogsz csalódni, nem fogsz belőle kiábrándulni, mint emberekből, mint talán a legjobb barátodból. Ő mindenben veled lesz, ha az ő útján jársz. A járt utat a járatlanért bolond ember adja fel. Jézus ma azt kínálja neked, a te utad legyen az ő uta, és az ő uta a tied. Ebből következik a második üzenet, én vagyok az igazság. Ez talán még kényesebb, mint a másik, mert a maga igazát, igazságát mindenki nagyon félti, mindenki nagyon tudja képviselni, mindenki nagyon sokat küzd érte. Gondoljátok végig, a veszekedéseink legtöbb azért van, mert mindenki mondja a maga igazát. Ám a Jézus pont arra szeretné felhívni a figyelmedet. Nem kell egyedül küzdened az igazságodért. Mert van egy igazság, ami nem függ az emberek véleményétől, megítélésétől, hogy hogyan látnak téged, hogy mit mutatsz kifelé. Van egy igazság, amelyik örökkévaló. Így mondja Jeremiás prófita a könyvébe. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Van egy igazság, aki ezt a Jézust elfogadja. Az onnantól kezdve az Atya szeretetében él. És tudom, hogy ez közhelyesnek hangzik most, de nem az. Mert gondolj csak végig. Isten szeretete miatt születtél meg erre a földre. Isten szeretete miatt lettél egészséges. Isten szeretete miatt készülhetsz, vagy éppen élheted az életed következő fázisát. Az nem baj, ha most még nem érted. Csak azt fogadd el, kérlek. Ez az Atya a javadat akarja. Megtartani szeretne téged. Vezetni szeretne téged. Hogy az igazságod, az valóság legyen. Az igazságodért úgy küzdjél, hogy bízd rá magad Istenre. Mert nem ő adta eddig sem az igazságtalanságokat az életedben. Nem ő adta a rosszat. Ne őt hibáztasd azért, ami rossz volt eddig, vagy rossz lesz ezután az életedben. Ő ezt a világot jónak teremtette, ahogy megtanultuk. És benne az embert is. Pont az az igazság, hogy attól szeretne megóvni téged, hogy az igazságtalanságok ne bénítsák meg a lelkedet. És végül pedig azt mondja, én vagyok az élet. A Biblia az élet kapcsán két fontos dolgot emel ki. Az első, hogy az életet nem csak biológiai élet felől kell értelmezni, hanem legalább annyira fontos a lelki élet is. A másik, hogy az élet nem csak a sikerekből, nem csak a felhőtlen időszakokból áll, hanem nagyon sokszor benne van a mélység, a lelki vívódás is. De egy dolgot ne feledj. Van egy ige a Bibliában, nagyon-nagyon sok ember köszönheti az újrakezdését számtalan alkalommal, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Jézus ma pont azt üzeni neked, hogy én a lelki életed kudarcaiban társa szeretnék lenni. Amikor eleged van mindenkiből, talán önmagadból is, mert a legtöbb barát addig szeret bennünket, és addig barát. Tudjuk mi ezt nagyon jól. Amíg sikeresek vagyunk, amíg nem kezdünk el lelkizni önmagunkról. De Jézus azt is szereti, aki lelkizős hangulatban van, aki mélységet él át, hiszen számtalanszor megmutatta, hány embert hozott ki a legmélyebb lelki pokolból. Hadd fejezzem be azzal. Ez a Jézus pásztor, ajtó, társ, út, igazság és életed akar lenni, akin keresztül eljuthatsz biztonságban az életed végső céljához, az atyai házhoz. Azért, hogy ez megvalósulhasson, ma ezért hívott maga elé, és ezért fogsz kiállni ide az Úr asztalához, és ennek az útnak az áldását ezért fogod ma megkapni. Hogy annak erejével, hatalmával, biztonságával mehess tovább. Áldjon meg titeket az Isten, hogy megtapasztaljátok az ő élő valóságát a saját életetekben. Imádkozzunk! Köszönjük neked, megváltó Urunk, hogy elmondtad ezt önmagadról. Elmondtad úgy, hogy érthetővé válhat a mi számunkra. Bevalljuk neked. Sokszor olyan céltalanul telnek életünk napjai. Sokszor az út, az igazság és az élet olyan kuszává válik körülöttünk és bennünk. De köszönjük, hogy te vagy az, aki mindig rendet teremthetsz a lelkünkben is. Köszönjük, hogy nem csak akkor szeretsz bennünket, amikor jók vagyunk, amikor sikeresek vagyunk, amikor szalad a szekér, hanem akkor is, amikor mélységben vagyunk, amikor talán önmagunkból is elegünk van. Áld meg ezeknek a fiataloknak az életét. Áld meg azoknak a felnőtteknek az életét, akikben most született meg a döntés, hogy hozzád tartozóak akarnak lenni. Készítsd őket a maguk útjára, hiszen te tudsz mindent előre. És maradj velük társként, pásztorként, ostantól fogva mindörökké. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Ámen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És a konfirmációs vizsgára készülve a 479. dicséret, megkezdett dicséretnek énekeljük a 3. és 4. versét. A 479. dicséretnek a 3. verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Istentiszteletnek most jött el az a része, amikor szeretnénk nagyon-nagyon röviden beszámolni arról, hogy mit is tanultak meg a konfirmandusok a Bibliáról, a hitvallásról, a sákramentumokról és arról a pár dologról, amit ebben a időszakban átvettünk és megtanultunk. Név szerint fogom szólítani őket, és beszámolnak a gyülekezet színe előtt arról, amit tudnak. Kérdezem először Retz Elvirát a Bibliáról, hogy Isten kijelentése, a Szentírás, mit is jelent ez, mit tanultunk erről. Mit jelent az a szó, hogy apokalüptein?
Kinyilatkoztatása lett elhárítani. Akinek Isten ezt a lettet lerántja, annak válik csak egyértelműbbé, hogy a Biblia Isten szava. A kijelentés erős hatalom, hiszen szava által teremtette a világot, és benne az ember.
Hogyan épül fel a Biblia?
66 könyvből áll, az Ószövetségben 39, az Újszövetségben pedig 27.
Nagyon jó. Mit jelent az a szó, az a görög szó, hogy biblosz?
Könyvek.
Könyvek. Ugye, milyen nyelven íródott a Biblia? Így van. Ki áll a Biblia középpontjába?
A Biblia középpontjába Jézus áll.
Hogy mutat rá az Ószövetség?
Az Ószövetség előre mutat, miközben az Újszövetség visszatekint Jézusra.
Így van. Már csak egy dolgot hadd kérdezzek tőled, mert nagyon szépen megtanultad. Milyen műfaji meghatározások vannak a Bibliában?
Tanítói, történeti és
profétai. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Átmentél. Következő Fiedler Dóra. Miről szól a Biblia? Nagyon szép volt. Köszönjük szépen. Ezt a Sensus Divinitatist hadd magyarázzam meg. Ez egy olyan szenzor, amely minden ember életében benne van, hogy valamilyen úton, módon tudja érzékelni az Isten. Mindenkiben van. Még az ateistában is. Úgyhogy ez egy általános adottsága az embernek, hiszen Istentől kapta a lelkét. Németh Júliát kérdezem, hogy mi hitelesíti a Biblia üzenetét a KT meghatározása szerint?
Van egy tekintélye, amely önmagát hitelesíti a megtapasztalások által, ez az autoritás.
Nagyon jó.
A Bibliának van egy belső üzenete, ez Isten lelkének pecsétje, amely által élő és hatóvá válik az igaz inspiráció, és ugye a Bibliának van egy életformáló hatalma, amely hatásakról az ember életére, ez pedig a megtérés és az újjászületés.
Nagyon jó, köszönjük szépen! Amikor ez a három végigmegy egy ember életébe, ez az autoritás, az inspiráció, a megtérés és újjászületés, akkor válik valóra az, amit sokan keresnek, csak nem tudják, mit keresnek, hogy az Isten élő valóság lesz az életükben. Ezek csak egyetlen egy módja van, el kell kezdeni olvasni a Bibliát. Hit és hitvallásról tanultunk a Zsidó Levél 11. részének első verse alapján, ami a hit definíciójaként is ismert, a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Azért fontos ez az ige, mert ez mondja el nekünk, hogy van egy olyan láthatatlan világot érzékelni tudó érzékszervünk, mint a lélek, mint a hit, amely hasonló a látható világban a szemünkhöz, a fülünkhöz, a szaglásunkhoz és a tapintásunkhoz. Őri Attilát kérdezem, hogy a hit a KT meghatározása szerint legelőször mit jelent?
Biztos ismeret, tudom kinek hittem. Ez annak a megbízhatóságára, szava hihetőségére utal, aki hűséges maradt haláláig. Ő nem más, mint Jézus Krisztus. Ezért nem bizonytalan a mi hitünk. Amikor az új szövetség arra szólít fel, hogy hitjünk, akkor nem egy általános fideizmus propagál, hanem megnevezi a hit tárgyát is. Isten nem marad számunkra ismeretlen.
Az ismeret honnan származik?
Az ő kijelentett igéjéből.
Így van, ezt a hitet éppen az jellemzi, hogy bizonyossággal nevezi meg.
Kiben és mit hisz.
Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Ugye ma a 21. században egyik legelterjedtebb hit a fideizmus, ami arról szól, hogy valamiben hinni kell emberek. Na, ez a Biblia szerint ez botorság. A Biblia azt mondja, hogy tudom, kinek hittem, tudom, miben és kiben hiszek. Nagyon jó volt. Attila, köszönjük szépen. Bedők Tamást kérdezem, hogy másodszorra mit tanít a KT a hitről?
Mint ismeretnek azt a vonását, amelyet igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő
Az igazságtartás mit tart fontosnak?
Hittan, mert ahogy a nem látható dolgokban való tájékozódás is tanítható, így a hit is. A hit hallásból van, a hallás Isten igéje által.
Nagyon jó, köszönjük szépen. Itt két dolgot szeretnék kiemelni. Az igazságtartás azért fontos a hit szerint, mert hiába prédikálunk, ugye ezt tudjuk a gyerekeinkről, meg a magunk életéről is, hiába papolunk, prédikálunk igazságokat, ameddig azt igaznak nem tartja, addig az nem válik valósággá az életében. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nem igaz, hogy a hitet nem lehet tanítani. A hittan arról szól, hogy megtanítsuk azokat az alapokat, amire a hit később épül. Ugye ülnek itt pedagógusok is, milyen furcsa lenne, ha a matematikát úgy kezdenénk el tanítani, hogy nem tanítsuk meg a szorzótáblát, vagy mondjuk a magyar olvasást, úgyhogy nem tanuljuk meg az ABC-t. A hittannak is van egy tanítható része, erről szól ez az egész. Fehér Marcellt kérdezem, mit tanít harmadszorra a Káti a hitről?
A szívben bizalom, tudunkia, a jelentése ezt a személynek gerjeszben van. Valójában a hitnek a személyes aktusa rezonál Isten szeretetére. Így fejeződik ki, hogy hitvestárti valósággal nem lehet válaszolni az igére, csak úgy, hogy mindhez nekem személyesen van közben.
Milyen része van a hitnek? Kettő része? Nagyon ügyes vagy, köszönjük szépen. Itt is engedjetek meg egy pár mondatot, ugye, hogy szívbéli bizodalom, furcsa lenne, ha az ember úgy mondaná, hogy szeretem az Istent, és úgy hinnék az Istenbe, hogy hideg tárgyilagossággal. Ennek van egy érzelmi része. Nem véletlen, hogy Jézus a nagy parancsolatot úgy foglalja össze, nem azt mondja, hogy féld, nem azt mondja, hogy kövesd, hanem azt mondja, hogy szerest. Mert ha szereted az Urat, és szereted a másik embert, akkor mindaz, amit parancsolatokban adtam, megvalósul az életedben. Erről szól ez az egész, de mégsem egy rajongás. Ugye amikor bizonyos filmekben 3 percenként elmondják, hogy szeretlek, 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 általában evögött egyfajta rajongás van, amelyik egyszer lángol, egyszer pedig kialszik. A sákramentumokról szeretném kérdezni Rozgonyi Grétát, mit is jelent ez a szó, ez a sákramentum latinul, és mi lehet szent és ki lehet azzá?
A sákramentum szent cselekmény. Az ember életében vannak profán dolgok, amelyek a mindennapi életünkre szállodnak, és vannak szent dolgok, melyik teljesen más illetve az életünknek. Bármi és bárki lehet szent, amely Isten számára elkülönített, és amely csak az övé.
Mi lehet, hogy mi jelent az, hogy szent cselekmény? Így van, nagyon jó, köszönjük szépen. Annyit hadd mondjak el erről, hogy ez a verbum visibile, amit Augustinus talál ki, ez nagyon egyszerű ez a kép. Ahhoz, hogy megértsük, hogy van Jézus teste, amelyik megtöretik, ezért van előttünk és lesz előttünk a kenyér. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az, hogy Jézus vére megbocsátja vétkünket, és új szövetséget kötött velünk, ezért emeljük föl a poharat, a kelyhet, és ezért van ebben bor. Egy láthatatlan dologról egyszer csak egy látható képünk lesz, és itt van előttünk. Ezt jelentem, miről a Gréti beszélt. Kirkovics német villőt kérdezem, hogy mennyi sákramentum van a reformátusoknak?
Kettő, az úrvacsora és a keresztség, mert mindkettő Jézus parancsolta meg.
A katolikusoknak?
Két, mert az egyházi tradíciót
egyaranggal tartják. Jó, mi reformátusok a keresztségben mit látunk?
Isten kegyelme szövetségére
kerül. Így van, és az úrvacsorában?
Isten megbocsátó kegyelmét keresünk, és Jézus értünk az ott áldozatára.
Nagyon jó, köszönöm szépen, foglalj helyet. Miért van nálunk két sákramentum? Elmondta Villő, mert ez a kettő van parancsba adva a Biblia szerint. A többi az tradíció, ami nem baj, ez nem azért mondtuk, hogy ez baj lenne, csak hogy tessenek tudni, hogy kettő van a Bibliában, parancsba szedve. Az egyik a keresztség, a másik pedig az úrvacsora. Zörgő Vivient kérdezem a keresztségről, miért keresztelünk? Mit nem jelent a keresztség?
A keresztség nem névelesen, sokkal inkább annak a hagyományoknak van a keresztség, hogy nyakhatós gyermeket, szülők felvétét a templomba, megmutatni a papoknak, és hát na áldozatot bemutatni Istennek, hogy megköszönjük a gyermek születését.
Bizony, nagyon jó, köszönöm szépen. Ugye a keresztelés az arról szól, testvéreim, hogy elhozzuk a gyereket, és megmutatjuk az Istennek, és hálát adunk azért, hogy kaptuk őt ajándékba. Sokszor nem gondoljuk, hogy miért van az, hogy ma azt mondják a szülőknek nagyon-nagyon sok része, hogy majd ha a gyerek felnő, akkor eldönti, hogy megkeresztelkedik-e vagy nem. Hát ennek az eredete, az eredője onnan indul, hogy tessenek végig gondolni, mit jelentett régen a gyerek. Isten áldását. Ha valakinek nem volt gyereke, akkor az szó szerint édesanyaként szégyelte magát. Ma az az erény, hogyha nincs gyerekem, és ma azt mondjuk a gyerekre, hogy terhes vagyok, és nem hozom vissza megköszönni az Istennek, hogy egészségesen kaptam ajándékba egy gyereket. Na erről beszélt most nekünk a Vivi, hogy ezt jelenti a keresztség, hogy a szülő visszahozza Isten elé, és hálát ad azért, hogy kapott egy egészséges gyereket. Kránic Boglárkát kérdezem, hogy hogyan keresztelünk. Az ő szövetségében. Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Ja, kiket keresztelünk, bocsánat? A felnőtt keresztség pedig? Hitvallás alapján. Ugye a keresztségnek ennyi a lényege, betagozódik a gyermek a família Deibe, Isten családjába. Kap egy földi családot, ahol megszületik, és kap egy nagy családot. És pont a nagy család, amelyik igazán védi, nem mintha a család nem védené, de ami lelkileg is tudja vezetni, tanítani, megtartani, abból zárjuk ki, hogyha nem engedjük a família Deibe. A konfirmáció pedig megerősítés. Megerősítem azt, amit a szüleim fogadtak. A másik sákramentumról Bíró Friderikát kérdezem, mit is jelent az úrvacsora?
Jézusra emlékezünk az ő halálára és feltámadására. Ő rendelte el, ami kezdő cselekedjük, addig őre emlékezünk. Az úrvacsora tehát egy emlékvacsora, de nem szomorú, hanem hálaadásra emlékezünk, hogy megváltó úrunkra. Hálaadás a bűnbocsánatért és az örök életért, amely által feloldotta a bűneset átkelt, így az embernek esélye van az örök életre. Törvény, igazság, kegyelem, írgalom, minden így együtt jelenik meg Jézus áldozatában, így az úrvacsorában.
Teológiai doktorátust még nem kapsz, de azon kívül már át is mentél a vizsgán. Fehér Barnabás, kérdezem, hogyan osztjuk az úrvacsorát?
Két szín alatt.
Nagyon jó, köszönöm szépen, Barna. Ugye református tanítás szerint ugye két fajta igét különböztetünk meg, ha szabad így fogalmaznom. Az egyik a hirdetett ige, ezt hallottátok az ige hirdetésben, a másik pedig a látható ige, amiről most a Barna beszélt nekünk, ami itt van a szemünk előtt, és ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus teste, megtöretett teste és az ő vére. Csonki Ádámot kérdezem, ki vehet úrvacsorát?
Az, akit Isten lelke megszólít, az szeretnék bűneit Isten kezébe helyezni, valamint az, aki szeretne találkozni Jézus Krisztussal, hiszen róla emlékezünk, vele egy közösségben kerülni, valamint hálát adni bármiért.
Így van, aki szeretne hálát adni az Úristennek és megköszönni valamit. Köszönöm szépen. És végül pedig Keliger Angélát kérdezem, hogy kivel találkozunk az úrvacsorában?
Az úrvacsorában találkozunk a mennyei atyánkkal, a megbocsátó
Nagyon szépen köszönöm. Röviden, ennyit szerettünk volna elmondani abból, amit tanultunk. Nagyon köszönöm nektek, mert nagyon becsületesen felkészültetek, és azt gondolom, hogy ez a tudás, amit most megszereztetek, az válhat életté bennetek bármilyen élethelyzetben, hiszen ez nagyon Dióhéjban összefoglalta azt, hogy mi az, amit a Biblia, a hitvallás, a hitről, a sákramentumokról tanít. Váljon ez életté bennetek. Most az ünnepélyes fogadalom, tétel és hitvallás következik. Kérlek benneteket, álljatok fel! Legelőször a konfirmandusoktól kérdezem, kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? Ha így van, felejétek, kijelentjük.
Kijelentjük.
Mondjátok most el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kérdezlek tovább benneteket. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen, Istennek kegyelméből. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesznek. Ha így van, felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el benneteket, a Jézus Krisztusban tegyen erősekké, álhatatosakká és tökéletesekké a hitben és fogadást tételeiteknek teljesítésében. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Én pedig, mint az én Úrunk Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak benneteket az úri szent vacsora vételére. A nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, amelyet megmutatott a mi Urunk Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Az áldó igék kiosztására készülve, testvéreim, imádságként énekeljük a 370. dicséretnek az első versét. A 370. dicséret első verse így kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen!
Jövel Szentlélek, Úristen!
Most név szerint fogom kiszólítani a konfirmandusokat ide az urasztalához. Kérem a gyülekezetet, hogy imádságos lélekkel könyörögjenek értük. Szólítom először Bedők Tamást. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van az Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak járni fogsz. Ámen. Bíró Friderika. És eljegyezzek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezzek el. Bizony hittel jegyezzek el téged magamnak, és megismered az Urat. Ámen. Csonki Ádám. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, és írd fel szíved tábláira. Ámen. Fehér Barnabás. Hallgass meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezetlek téged. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlassz el soha. Így szól ma a te teremtő Urad. Ámen. Fehér Marcell. Szerezd bölcsességet, szerezd eszességet. Ne felejtkezzél el azokról. Se el ne hajulj az én számnak beszédeitől. Ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged. Ámen. Tidler Dóra. De most így szól az Úr, a te teremtőd. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Ámen. Keriger Angéla. Jézus mondja, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Ámen. Irkovics Németh Villő. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül soha. Így szól te könyörgő Urad. Ámen. Králi Zboglárka. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet, megőrzi az Úr a te és ki bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Ámen. Németh Júlia. Jézus mondja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ámen. Őri Attila. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra, ne tévedj szem elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ámen. Recz Elvira. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki önmagamat. Mondja ezt ma Jézus neked. Ámen. Rozgonyi Gréta. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kérsz az atyától az én nevemben, megadja azt neked. Ámen. Zörgő Vivien. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Ámen. Most az áldó igék után következik az családi úrvacsora, ahol a konfirmandusok ki fognak jönni ide az úrasztalához, és akkor fogunk úrvacsorázni, amikor a családja felsorakozik mögé. Szeretném újra elmondani mindenkit, felekezeti hovatartozás nélkül, várunk az úri vacsorához, várunk ide ki az úrasztalához. Álljunk be gyermekeink, szeretteink mögé, és legyünk együtt az úri vacsora vételében. Erre készülve testvéreim, a 436. dicséretnek énekeljük az első és második versét. A 436. dicséret első verse így kezdődik: Örülj szívem, vígadj lelkem.